Világi Oszkár a MOL csoport igazgatóságának tagja, a Szlovnaf elnök vezérigazgatója, a Dunaszerdahelyi FC Dac labdarúgó csapatának tulajdonosa és a MOL csoport úgynevezett fogyasztói szolgáltatások szervezetének vezetője. Ez nem olyan nagyon régi szervezet, viszont nagyon nagy reményeket fűznek hozzá. Ez kell, hogy legyen a MOL további növekedésének egyik motorja. Ez áll a hivatalos tájékoztatóban. Mit csinálnak?
Hát ugye a MOL elfogadott egy 2030-as stratégiát, és a stratégia az arról szól, hogy a világ változni fog. És a MOL-nak van egy döntési helyzete, ami azt jelenti, hogy része leszek annak, hogy van egy szerepem, egy finomító, kőolajkitermelés, benzinkút hálózat, közép-európai túlsúlya, de ugyanakkor a világ 24 országába operálva, vagy azt mondja, hogy a változó világ van helyet akar magának, és mer annyit kockáztatni, hogy akár új dolgokkal kezd foglalkozni, amivel eddig nem foglalkozott. És amikor ez a vita lezajlott a MOL-ba, akkor az volt a döntés, vagy az volt az általános álláspont, hogy igen, a MOL-nak több okból is részt kell venni ebbe az úgynevezett új világban. És az elsődleges ok az, hogy van egy több országban működő MOL, amelynek van egy óriási hitele, tehát a bizalom az emberek részéről tapintható, látható, kiszámítható, ugye sikeres is, és ilyen értelemben az elkövetkező időszak, amikor sok minden virtuális lesz, ami nem lesz tapintható, mert ma a világ nagy része ma már virtuális, nagyon kevés a konkrét dolog, akkor nagyon fontos ez az, hogy az ember, amikor dönteni fog, hogy kivel akar együttműködni, vagy kitől akar szolgáltást venni, nagyon fontos, hogy legyen benne bizalma. Hogy azt mondja, hogy én ebben megbízok, hogyha ővele fogok, őtőle kérek szolgáltatást, meg fogom kapni. És ez a MOL-nak ez a bizalma, ez egy tőke, amit át kell fordítani más tevékenységgé. És az első mondás, ugye, ami ennek kapcsán keletkezett, az, hogy egy töltőállomás, az nem töltőállomás, hanem egy szervisz hely, ahol többféle szervisszolgáltást kaphatnak az emberek is. És azt gondoljuk, hogy ezek a pontok, ezek nagyon fontosak lesznek az elkövetkező időszakban, amikor az ember találkozik egy fizikai valósága. Van ott munkakolléga, aki ott áll a pult mögött, van egy tapintható ingatlan, ami van egy működő szervezet, ami ezt az egészet biztosítja, és nekünk az volt az ötletünk, hogy akkor erre építsünk minél több olyan szolgáltatást, amelyen ezt az embereknek ugye segít ebbe az új világban létezni, meg orientálódni. Na és ez volt az egyik, a másik, meg amit mondunk, hogy ha nekünk van hozzá a tértékünk valami fajta új dologhoz, akkor álljunk mellé. És akkor abba gondolkoztunk, hogy ilyen benzinkutakon kívül, ugye mi képesek vagyunk, van tőkénk, ugye a MOL egy nagyon sikeres, az elmúlt időszakban években nagyon sikeres vállalattal nőtte ki magát itt Közép-Európában, igazából az egyetlen olyan energetikai vállalat Közép-Európában, amely közép-európai székhelye, ami képes nemzetközi szinten operálni és sikeresen operálni. Tehát én szerintem, ott van egy ilyen tőkénk, van egy gazdasági erőnk is, és akkor próbáljunk abba gondolkozni, hogy milyen újfajta üzleti trendek lesznek, és azokba be tudunk-e kapcsolódni.
De ahhoz valahogy ki kell találni, hogy mit hoz a holnap. Azt hogy találják ki, hogy mit hoz a holnap? Mert mindennel nem lehet egyszerre nyilván kísérletezni.
Megnéztük azt, hogy milyen lesz a jövő kliense, tehát milyen leszek az emberek. Tehát csináltunk egy tanulmányt arról, hogy milyen lesz a fogyasztó 5 év múlva, vagy mennyi lesz a 10 év múlva, hogyan fog gondolkozni, mi lesz a fókusza, mennyire lesz neki fontos, hogy van autója például. Szerintünk nem lesz fontos. Tehát az, hogy mennyire fontos számára, hogy birtokoljon valamit, azt mondjuk, hogy valószínűleg nem lesz a fontos számára. Mennyire lesz fontos az, hogy mennyire lesz lojális, szerintünk kevésbé lesz lojális, tehát mert a röghöz kötöttség, a céghez való kötöttség, ez nem lesz jellemző új generációra. Mennyire ez fontos számára az, hogy legyen szabad ideje. És azt mondjuk, hogy igen, lesz. Hogy lesz. És hajlandó ezért fizetni? Igen. És a jövedelmének a nagy részét hajlandó arra áldozni, hogy ebben a másik életében, ahol mindenféle dolgot ugye csak kapni akar, és nem akar érte, nem akarja megtenni. Mi megszereltem a biciklimet, én még megműveltem a kertemet. Valószínűleg a következő a generáció már a lakásába sem fog akarni garni szerelni, és nem fogja akarni összeszerelni már az IKEA bútor sem. Tehát azt gondolom, hogy ezeket néztük végig, és akkor azt mondtuk, hogy valószínűleg ezekre a szolgáltatásokra kell fókuszálni, mert a következő generáció számára ez lesz a fontos. és mi azt gondoljuk, hogy 30-a, a mostani Y, a millennium generációk, ezek éppen a legerősebb fogyasztói időszakukban lesznek, és ők fogják eldönteni azt, hogy mire költik a pénzt, és ők lesznek a legszignifikánsabb szereplői a piacnak. És akkor ezekre fókuszálunk.
De akkor a MOL-nak gyakorlatilag mindenhol útba kell esnie, ahol ez a generáció mozog. Elég nagy a hálózat ahhoz, hogy mindenütt útba essen egy MOL szolgáltató pont?
Hát igen, az egyik, hogy útba esik, hát 1900 kulta operálunk Közép-Európában, de ma már a virtuális világokban is otthon kell lenni, kellene applikációknak, kellene kommunikálni a saját kérni. Naponta 1 millió tranzakciót bonyolítunk le a kutakon, 1 millió naponta, tehát ezekkel az emberekkel, akik ott azt a tranzakciót kezdeményezik, aki a vásárlónk, azokkal nekünk valamilyen kommunikációs platformot ki kell építeni, és azokkal kell kezdenünk kommunikálni. Tehát nem kell mindig fizikailag ott lennünk, de kell lennünk egy kapcsolódásunknak egymáshoz, és akkor ez már egy előny, mert a lojalitás rendszerenken keresztül, a kártyarendszereken keresztül, a napi operáción keresztül nekünk van egy előnyünk a többiekhez képest, mert ugye mi ott találkozunk az emberre, és tudjuk, hogy hol van, mit csinál, mit szeretne.
Üzemanyag kérdésekben hogy gondolkoznak, meddig fogunk még tankolni gázolajat, benzint, etanolt, bármit, és meddig, mikortól kezdünk rátérni a töltésre, ami ma még fél óra, még a tankolás csak egy perc.
Hát az nagyon gyors történik ennél fél órát, és ennél sokkal bonyolultabb dolgok is vannak az elektromos autók kapcsán, például az, hogy mennyit tudunk utazni vele. Tehát ugye mi használjuk a carsharinget, amit képítettünk itt Budapesten, és ugye annak a tapasztalata az, hogy azok az elektromos autók az ilyen 120-150 kilométerre tudnak csak Budapesten közlekedni, utána tölteni kell őket. A töltés az egy nem egyszerű dolog, mert vagy 8 órát tölti az ember, 6 órát tölti, vagy fél. Tehát meg kell szervezni a töltőn kell lenni, és ugye, és mennyi töltőnek kell lenni. Most azt mondjuk, hogy mi üzemeltettünk egy 200 autót, de mondjuk, hogyha ez egy tömeges jelenség lesz, akkor annak egy, hogyha valaki oda megy egy töltőz, ahol már áll valaki,
akkor nem megyek órákon keresztül sehova.
Igen, tehát
nincs ott csereautó.
Igen, de mondjuk, hogyha egy balesetnél, ugye mi az akkumulátor az egy nagyon nagy méretű az elektromos autóban, akkor ott környezeti kockázat is van, tehát annak a lefolytatása, hogy egy ilyen autót hogyan kell utána elvinni egy szervizbe, az nagyon érdekes, leírnám, de tényleg ez egy ilyen fantáziaregénynek a része. Tehát azt gondolom, hogy a maga elektromos autók az valószínűleg egy ilyen jelenség, de nem hiszem, hogy ott lesz az áttörés. Én azt gondolom, hogy a hibridek felé fog mindenki elmozdulni, és mindenki fogja keresni az új üzemanyagot, ami lehet, hogy nem a villamos energia, hanem valami más. De én azt gondolom, hogy csak gazdasági szempontból nézzük a dolgokat, akkor még mindig ez a legolcsóbb üzemanyag a foszilis. A többi az mind drágább lesz, és vagy korlátozott lesz a hozzáférhetőség lehetőség. Úgyhogy én nem hiszem azt, hogy ez a világ olyan gyorsan fog változni, mint ami ennek most ugye első pillanatban tűnik. Persze az is igaz, hogy a környezetvédelmi meggondolások, meg a environmentalizmusnak nagyon erős befolyása van ma az emberekre, és nem mindenki aggódik a bolygóért, mindenki aggódik a következő generációnak a életteréért, és ez biztos, hogy az embereket motiválja arra, hogy megpróbáljon cserélni, megpróbáljon valamilyen olyan formában mellé állni ezeknek a mozgalmaknak, de ez nem jelent, én szerintem 10 vagy 15 éves távlatban ilyen forradalmat.
Milyen részletességgel gondolták át, hogy mivel akarnak még foglalkozni? Azért kérdezem, mert ha bemegyünk egy MOL kútra, akkor általában először enni meg inni akarunk valamit, és azt jót akarunk enni meg inni. És csak utána nézzük meg, hogy kell-e egyébként tankolni is. És nem is mindig megyünk be csak a tankolás miatt, hanem eszünk és iszunk. Élelmiszeripar fele mennek.
Igen, hát ez nem volt jellemző a MOL-ra mondjuk 5 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt, most ez nagyon nagy vált a Fresh Corner, ugye ez a új modellünk, ez hozta magával minőségi kávé, minőségi fogyasztási, minőségi ételek, és ebbe is hiszünk például, amit beszéltem az a következő évek fogyasztóiról, az, hogy egyre kevesebbet főznek az emberek otthon, és útközben is akarnak enni. Jót akarnak enni. Tehát nem elég neki az, hogy nem egy ilyen pótcselekvés az, hogy kúton eszek, hanem a kúton akar enni, akkor jót akar enni. És sokan már azért mennek a kúton, hogy ott egyenek, és ez is egy szemléletváltás, meg egy viselkedésváltás, amit megtörtént. És erre próbáltuk felépíteni a Freskornet. Igen, hiszünk a gasztróba, és abba, hogy az embereknek az étkezés az olyan fontos marad, és a gyors étkezésnek pedig lesz jelentősége, és abban pedig a minőségnek lesz jelentősége. Tehát én mondjuk a személy szerint én hiszek a street foodba is, hogy az erősödni fog, mert az emberek ezt szeretik is, meg de a minőségi street foodba.
Terjeszkedni akar a MOL Közép-Európán kívülre hálózattal? És hát ott meddig?
Most ebben nem gondolkozunk ebben a pillanatban. Most gondoljuk, hogy ezt, ami van, ezt próbáljuk optimalizálni, és összehangolni, és aztán meglátjuk. Ez mindig annak a kérdése, hogyha már itthon minden rendben van, most képesem, hogy itthon, mert ez több ország, hogyha mindezt összehangoltuk, mert rendbe tettük, akkor lehet, hogy érdemes tovább menni, mert ezeken a közép-európai határokat kicsit átlépni, gondolok itt a retailre, mert a kitermelésben ott már átléptük Európa határait, itt még azért óvatosak vagyunk, de lehet, hogy eljön az a pillanat, és az nem ilyen mondom, 10 év múlva, lehet, hogy 3-4 év múlva, amikor azt mondjuk, hogy tovább kell lépni, és van értelme.
Mennyire számít, hogy mennyi pénzünk van nekünk, fogyasztóknak? Magyarán mivel számolnak? Több pénzünk lesz a következő időszakban? Több szolgáltatást, több utazást, több mobilitást fogunk kívánni? Mert ha nem, akkor baj van.
Mi azt mondjuk, hogyha nem lesz több pénz, akkor is az pénzek, a jövedelem elosztása lesz más. Tehát az emberek többet fognak fizetni azért, hogy szolgáltást kapjanak, és kevesebbet van fizetni azért, hogy birtokoljanak. Tehát nem vesznek házat, nem vesznek lakást, nem vesznek autót, de fognak áldozni arra, hogy bérlakásba lakjanak, ahol minden komfortjuk megvan, az, hogy az autót nem birtokolna, de szeretnének autóval közlekedni valamilyen formát, tehát vagy car sharingbe, tehát megosztott közlekedésben, vagy valamilyen fajta autonóm autókban. Tehát azt gondoljuk, hogy az emberek fókuszában több az lesz, hogy többet kell költeni arra, hogy azt az élet filozófiát, azt a életstílus, amit ők élni szeretnének, azt bebiztosítsák maguknak is, az másfajta másképp fogják elosztani jövedelmüket.
Másik nagy jövedelemszerző ág az a magasabb feldolgozottságú termékek előállítása a vegyipar számára? Ez az irány?
Igen, az is. Az meg ugye egy másik, az a klasszikus létező üzletágunkon belül megpróbálunk egyre jobban integrálódni, és egyre több olyan speciális dolgot létrehozni ezekből az alapanyagokból, ami eddig a finomítóbaiból, de eladtuk és odaadtuk másoknak, ezt feldolgoztak, és próbálunk egy olyan speciális terméket gyártani, amelyeknek az a előnyük, tehát a mi számunkra az a előnyös pozíció, hogy a finomító kell ahhoz, hogy az alapanyag létrejöjjön.
Jó finomító kell.
És erre építsük ezeket az új üzletágokat, amit gondolok itt a vegyiparra elsősorban, de gondolkozunk minden másba is. Tehát az a igazság, hogy sokkal jobban próbálunk értékesebb terméket kihozni a finomítóba, mint eddig. Nem csak gázolajat, nem csak benzint, hanem minden más is.
Alapanyagból van elég? Mármint nyers olajból? Mert az minden 5 évben felmerül egyszer, hogy vége van az olajkorszaknak, aztán sosincs vége az olajkorszaknak.
Én szerintem, én ugyanezt éltem meg, akkor idejöttem a MOL-ba, akkor azt mondta, azt olvasom, 40 évre van tartalék, ma is még 40 év fölött itt, úgyhogy ez valószínűleg, igen, nagyon, nagyon nagy találatok vannak a világban, és én szerintem ebben van tartalék elég sok ahhoz, hogy emiatt ne kelljen aggódni, tehát tényleg alapanyag az van.
És a MOL-nak is van elég ahhoz, hogy az ármozgásokat ki tudja pufferelni?
Hát a MOL-nak ugye van saját kitermelése, úgyhogy ilyen értelemben, de nem azzal látjuk el, mert a Magyarországon és a Horvátországon kívül nem ezzel látjuk el magunkat, hanem ott kitermelünk, akár Norvégiába, akár Pakisztánba, hát eladjuk, vagy Oroszországba eladjuk, és itt meg, vagy Oroszországba vesszük a kőolajat általában, és tehát ilyen ellátás szempontjából a saját készleteink csak egy részét fedezik annak, amit itt ebben a itteni régióban lévő készleteink csak egy kis részét fedezik a feldolgozásunknak, de ebbe is gondolkodunk, abban is gondolkodunk, hogy a a furatoknak, amit eddig használtunk, kutakat, annak ugye a kitermeltségi aránya, ez 30-40%, ennyit tudunk kivenni ma egy kútba, és aztán utána lezárjuk, és azon gondolkozunk, és van olyan eljárásunk, amely a MOL által kifejlesztett eljárás, Magyarország Egyetemekkel együtt fejlesztettük ki, amelyek az a lényege, hogy ott a maradék kőolajat kivegyük a kutakból, és akkor megint csak egy újabb hozamot tudunk a már a lezárt kutakból is kihozni, tehát ebbe is gondolkozunk, és ebbe is van elképzelésünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy a MOL hozzá fog jutni azokhoz az alapanyagokhoz, ami szükséges számára, és ugye a ennek nagyon nagy jelentősége van akkor, hogyha megnézzük azt, hogy a logisztikai útvonalakat az elmúlt években MOL az diverzifikálta, nem csak Oroszországban van kőolaj vezetékünk, hanem most már működik az Adria is, mégpedig úgy, hogy akár Szolnaftig tud vinni 6 millió tonnát, ami a Szolnaftnak a kapacitása. Tehát ma már nem csak az orosz vonalra vagyunk ráállva, hanem képesek vagyunk a tengerről is, az világ bármely pontjáról venni kőolajat.
Regionális multinak számít most a MOL? Mert ha igen, akkor a következő kérdésem az, hogy mi a régió? Közép-Európa?
Hát én azt gondolom, hogy a tevékenységünk egy nagy része ehhez a régióhoz kötődik, de ma már egy nemzetközi cég vagyunk. Tehát a menedzsmentben is, gondolkodásban is, területi aktivitásokban is, úgyhogy erős a közép-európai közép-európát, azt a közép-európát értsük közép-európának, amelyet a OECD is nevez a 11 országát ennek a régiónak, tehát ebben erősek vagyunk, az már ugye része Balkán, nem csak az a klasszikus közép-európa, és itt igen, erősek vagyunk, de ezen túl van egy képességünk, hogy a világ más országaiban is tudunk vállalkozni, sikeresen vállalkozni, tehát és ez egy képesség, ez nem egyszerű megtanulni, mert ez nem elég a pénz, ehhez kell egy nyitottság is a megértésére adott országoknak, a kultúráknak, hogy be tudjuk fogadni azokat a menedzsereket, akik abban az országban adott üzleti ágot segítik, tehát sok minden kell ahhoz, hogy valaki nemzetközi cégé váljék.
Közép-Európa az most egy működő valóság, vagy még egy elképzelés csupán?
Az én olvasatomban Közép-Európa az egy politikai működő valóság, mert a V4-ek óta és a V4-ek együttműködés, hogy ez politikailag egy működő együttműködés. Úgyhogy én amit gondolok az, hogy sokkal többet lehet ebben még beszervezni. Tehát a V4-ek sokkal, tehát a Közép-Európa sokkal több mindent elbírna, mint a politika, csak a politika együttműködés. Gondolok egy gazdasági együttműködésre, gondolok a kulturális együttműködésre, a fogyasztói gondolkodásnak a uniformizálására, hogy az emberek közép-európaiként kezdjenek fogyasztani, és hogy például azok a terméket, ami Közép-Európában termelődik, azokat is preferálják a többihez képest. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal több minden van egészségügyben, az, hogy Közép-Európába hozzunk létre olyan kórházakat, amelyek specializálódnak bizonyos műtétekre, de ugye egy szlovák, 5 millió szlovákia, 10 milliós Csehországban, egy 10 milliós Magyarországon nem lehet 1000 műtétet elvégezni, mert nincs annyi beteg, de viszont egy Közép-Európában van 25 millió ember, vagy a Lengyelország együtt, akkor akár 50, akkor ezekben az országban ugye igenis, hogy el tudna létezni egy kórház, amely évente 1000 műtétet végez el. És akkor már egy olyan kórház, ami a nyugati viszonylatban is ugye összehasonlítható a szakértelme, az orvosok, annyit műtenek, meg a gazdasági háttere is egy ilyen intézmény. Tehát annyi minden van, ami ezt a régiót összeköti, persze annyi minden majd meg is osztja. És a megosztás...
Nyelvünk nem ugyanaz, vallásaink nem feltétlenül ugyanazok.
Igen, de én azt mondom, hogy Közép-Európában mindig van, ami én a V4-eket tartom igazán Közép-Európának, a többit azt úgy gondolom, hogy nem lehet nélkülük Közép-Európára beszélni, de igazából a motorját erős a gazdasági és politikai súlyát Közép-Európán V4-ekben látom. Tehát itt mindig vannak, azt szoktam mondani, hogy mindig van három igen és egy kivétel. Tehát van vallásunk, igen, azt mondom, hogy mind a katolikus...
Meg a méretünk. A lengyelek mindig kivételek, mert akkorák.
Igen, a lengyelek kivételek, de mondjuk a vallás szempontjából mondjuk Csehország kivétel, mert ott csak 21% katolikus van, és 50% pedig hisz abban, hogy létezik egy harmadik erő, ami Európában ugye teljesen egyedi jelenség. de mondjuk a Lengyelország van tengere, a többieknek nincs tengerük, és ugye mi kicsik vagyunk Lengyelországnak, tehát mindig van egy kivétel, amely más, mint a többi, de ez nem jelenti azt, hogy ez kizáró kivételek lesznének. Én azt gondolom, hogy ezek még mindig orvosolható dolgok, és megérthető dolgok. Én azt gondolom, hogy a igazi korlátok azok a gondolkodásunkban van, meg abban a képességünkben, hogy Közép-Európában, hogy próbáljuk bízni egymásban, ez egy fontos dolog, meg megérteni a másiknak a gondolkodását, mert az én tapasztalatom, ami gyakorlati tapasztalat, én ugye igazából Közép-Európa mindegyik országában vagy éltem, vagy beszélem a nyelvüket, vagy van valami viszonyulásom, ismerem a történelmüket, ismerem az íróikat, olvasom a könyveiket, tehát érzem annak ellenére, hogy magyar vagyok, sokkal nyitottabb vagyok ilyen értelemben a szláv kultúrára is, mert találkozom bele, mert élem, meg a maga a tudatomnak a része, ez a közép-európai tudatomnak a része, és ez engem erősen determinál, befolyásol, és azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma abban van, hogy amikor elkezdünk együtt dolgozni csehek, magyarok, akkor volt egy közös projektünk egy energetikai céggel, és egy évig én azt tanultam, hogy hogyan lehetne lefordítani a gondolkodásunkat úgy, hogy a csehek bíznak a magyarokba, a magyarok meg bíznak a csehekbe. Tehát a korlátokat az én azt gondolom, hogy emberekben van, nem mindig a különbözőségekben, vagy a történelmi múltunkban. Persze a történelmi múltunk is befolyásol, mert nagyon sok a megosztó történelmi tény, és nagyon sok, ami mondjuk pozitív, de azért ami negatív, az sokkal erősebben benne van az ember, mint ami pozitív.
Gazdasági együttműködések működnének, hogyha több MOL meg több OTP lenne, úgyhogy mondjuk van cseh, szlovák, meg lengyel MOL meg lengyel OTP, és akkor beengednénk egymás területére, és azt csinálja, aki ezt jobban tudja.
Én szerintem igen, szerintem együttműködéseknek, a gazdasági együttműködésnek az is alapja, hogy elkezdünk közösen gondolkozni már létező gazdasági vállalkozások egymás között, és persze, hogy én azt gondolom, hogy a piacok azok nyitottak, ez inkább csak a döntés arról szól, hogy merjen valaki oda menni, és merjen valaki ott vállalkozni. Hát mi ugye vállalkozunk minden négy országába a V4-eknek, és nincsenek komolyabb problémáink, és képesek vagyunk ott sikeres vállalkozásokat folytatni.
Hogyan viszonyuljunk a németekhez, a kontinens legerősebb gazdaságához, amely azt mondja magáról, hogy tudja magáról, hogy a legerősebb, de igyekszik ezt szemérmesen csinálni?
Igen, a Németországnak a legnagyobb problémája az, hogy van egy belső meghasonlása, ami eredő a 20. századi történésekből, a két világháborúból, a fasizmusból, és igazából hogyha a német történelmet nézzük, a német történelmek mindig az volt a mozgatórugója, hogy a németek, amikor meg a Poroszország óta, ugye abba gondolkoznak, hogy a többiek majd őket megtámadják. És ezért a német gondolkodásnak alapja volt mindig is a fegyverkezés és a védekezés. Tehát ő mindig úgy próbálta Európába, olyan szerepet próbált játszani, hogy megpróbálta Európát megosztani. Nehogy összeálljanak a németekkel szemben. És az összes ilyen dolga pozitív is, például a ipari forradalomban, hogy olyan erős a német iparban nagyon nagy szerepet játszott a fegyverkezés, mert ugye ez volt a technológiai fejlesztésnek a mozgatója, de ugyanakkor egy pszichikai állapot is, és nagyon nehéz azt mondani, hogy valaki úgy legyen jó vezető, hogy a saját magával nincsen kibékülve. Tehát én azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy a Németország által vezetett Európa, ez olyan, mint egy gospel mise a Mátyás templomba, hogy valahogyan nem áll össze. De maga az, hogyha megnézzük a gazdasági folyamatokat, az, hogy kinek szállít, hova menni az export, hova menni import, akkor azt látjuk, hogy minden Németország felé megy. De azt nézzük, hogy hova megy a munkaerőnek a nagy része, 17 millió ember dolgozik ez Európai Unión belül úgy, hogy országán kívül, és abból 4,2 millió Németországban, és utána meg Angliában. Tehát azt jelenti, hogy a maga a munkaerő áramlás, az exportnak az áramlása, az mind Németország felé irányul, és az import is Németország felé irányul. Tehát Németország ma Európának egy gazdasági nagyhatalma, ami a mindenki függ tőle.
Fekete nullás költségvetéseket csinál évek óta.
Igen.
Annyit vesz be, amennyit költ.
Hát én szerintem Németország azért nagyon nagy luxusokat megengedett magának, hisz át szabta az egész energetikai iparát, bezárta az atomerőműveit, a két nagyobb energetikai céget szinte leírta a tőzsdéről, tehát azért nagyon, nagyon sok pénz költ arra, hogy megpróbálja más lenni, vagy azokat a politikai döntéseket létrehozni, vagy megvalósítani, amik megszületnek, és ez a gazdagoknak a jellemvonása, hogy önön is tud költeni, hogy más nem költene, tehát nem költene annyit, úgyhogy Németország egy nagyon erős gazdasággal rendelkező ország, és nagyon gazdag ország, nem lehet elvitatni, és sokkal gazdagabb, mint Európának a többi országai.
Velük versenyzünk együtt, így Közép-Európából, vagy inkább dolgozzunk velük együtt. Mi a jó hozzáállás?
Most mondjuk ki kell, hogy Németország nem lehet, meg nem is szabadna, meg nem is lenne ez jó, de biztos, hogyha Németország, ha Németország szemszögéből nézem Európát, akkor biztos, hogy a legjobb kapcsolatokat Közép-Európával építeném ki. Tehát Németország is fontos az, hogy Közép-Európával legyenek egy nagyon jó viszonya is. És én még abban is biztos vagyok, hogyha én vagyok a Németország döntéshozója, akkor nem azt tartom pontosnak, hogy megosszam Közép-Európát, hanem az, hogy tudjak Közép-Európával kommunikálni, és megértsem őt a Közép-Európát. És ugye Németországnak még a történelmesen, hogy igazán volt a gyarmat, de sohasem birodalmakat nem irányított. Tehát ilyenfajta, mint a angoloknak van egy apparátus kultúrájuk, hogyan kell országokat irányítani, meg a spanyoloknak is van ilyen, meg a portugáloknak is, meg a hollandoknak is, a németeknek nincs. Tehát én azt gondolom, hogy Németországnak nagyon oda kellene figyelni Közép-Európára, és ez ő érdeke is, mert Közép-Európa lehet az a része Európának, ami segít a Németországnak Európa megreformálásában is, meg abban a gazdasági növekedésnek a megtartásában, ami Németország nagyon fontos, hogy megmaradjon. És ugye a közép-európai régió, ami gazdasági növekedésben a legjobb számokat produkálja, persze ez a gazdaság méretének is a függvénye, én azt gondolom, hogy nekünk is fontos Németország egy kiegyensúlyozott kapcsolattal, és a Németországnak is ugyanúgy fontos lesz Közép-Európa egy kiegyensúlyozott kapcsolatban.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Világi Oszkár, a MOL csoport igazgatóságának tagja, a Szlovnaft elnök vezérigazgatója, a Dunaszerdahelyi RC DAC tulajdonosa volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.